Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeinket, testvéreimet, az egész gyülekezetet. Az előttünk álló időben minden szombaton össze fogunk jönni azért, hogy egy nagyon komoly kérdés felé fordítsuk, irányítsuk a mi tekintetünket. Nem az lesz a célunk, hogy alapvető bibliaismeret érdekében kutassuk Istennek igéjét, hanem sokkal inkább egy bizonyos szintű ismeretet feltételezve próbáljuk meg a Biblia legfontosabb üzenetére koncentrálni. Ez az üzenet nem más, mint a Jézus Krisztusban elnyerhető üdvösség lehetősége, a Jézusba vetett hitáltali megigazulásnak a megismerése. Istennek igazsága, ahogyan az Jézus Krisztusban megtalálható és megismerhető, a legfontosabb tudományt képezi, amivel csak rendelkezett az emberiség az egész történelme folyamán. Ennek a tudománynak a megismerése, a megértése és az elfogadása az örök élet feltételét jelenti mindannyiunk számára. Pál éppen ezért fogalmaz így, kegyelemből tartattok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez. Lehetséges, hogy valaki számára majd lesznek újszerű, vagy éppen túl tömény anyagok, gondolatok, amik tanulmányozás közbe felmerülnek, azok számára hadd jelezzem azt, megvásárolhatóvá tesszük minden tanulmány előadásának a jegyzetét, illetve az előadásokról készült hangfelvételek is megrendelhetők lesznek. Segíteni szeretnénk ugyanakkor azzal is, hogy az előadások befejezésével egy fórumbeszélgetést tartunk, ahol mindenki elmondhatja azokat a kérdéseket, amik benne nyitva maradtak, amit nem értett meg, vagy ami úgy vetődött fel benne, hogy észrevételezni szeretné, és ezeket majd közösen megbeszéljük. A mai témánknak a címe Pál apostol üzenetéből vettem, Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 3. fejezetének 23. versében mondja, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. A Szentírás beszámolója szerint az emberiség problémája azzal kezdődött, hogy elveszítette az Istentől kapott dicsőséget. Minden baj, ami később bekövetkezett, tulajdonképpen ezzel indult el az emberiség életében. Először kezdetben csak a félelem Istentől, egymástól is, a szeretetlenség, majd később jött a szomorúság, a fájdalom, a sokféle szenvedés, és végül a halál. Minden bajunknak a gyökerét oda vezethetjük vissza, hogy nem becsültük eléggé, és ezért el is veszítettük azt a dicsőséget, amit Isten a teremtés alkalmával adott az embernek. Ezért nagyon fontos tulajdonképpen megtudnunk azt, mi ez a dicsőség. És ha már elveszítettük, akkor hogyan szerezhetjük vissza? Hogyan lehet a miénk újra? Hogyan öltözhetünk újra ebbe a dicsőségbe? A dicsőség szó jelentésével kapcsolatban nagyon sokféle változatot ismerhetünk. A magyar értelmező szótár szerint egy nagyszerű tettel kiérdemelt fényes hírnév. Ez a dicsőség. És az ilyen dicsőséggel mindig együtt jár a dicsőítés is, a felmagasztalás. A Biblia alapján két nagy csoportra lehet bontani a dicsőség szóhoz társított szempontokat. Egyrészt a mulandó világban élő embernek a dicsősége, amely szintén ugyanígy mulandó, aminek alapja lehet a gazdagság, a magas társadalmi állás, egy siker, és így tovább, és így tovább. Ezzel ellentétben az örökkévaló Isten dicsősége áll, amely a szent lényének a kisugárzó megjelenését, önmaga dicsőséges megmutatását jelenti. A héber Bibliában a dicsőséget jelölő szó a súly fogalmát is magába hordozza. egy létezőnek a létben megmutatkozó súlya, a fontosságát, a tartalmát, az értékét határozza meg. Még a közbeszédünkben is szoktuk használni ezt a fogalmat, hogy X vagy Y, amit mond, annak súlya van. Pedig csak beszél. De ezzel a kifejezéssel azt jelöljük, hogy amit mond, az nagyon értékes. És az Istennel kapcsolatban is a szentség és a dicsőség fogalma ilyen módon társul. Az ő belső értékét, nagyságát, gazdagságát hivatott kifejezni. A dicsőség szó Istennel kapcsolatos jelentését minden esetben a büntelenség és a szentség kifejezésére találjuk meg a Bibliában. Nagyon sokszor a bűn ellentéteként jelenik meg a dicsőség, és ebből következik, hogy mindkettő kizárja a másikat. Együtt nem léteznek. Vagy a dicsőség, vagy a bűn. Az Isten dicsősége ugyanis megemésztő tűz a bűn számára. Többek között a Biblia azt mondja, éppen ezért nem láthatjuk mi a mindenható Istent. Éppen ezért rejtőzködik el előlünk, mert nem akarja azt, hogy az ő dicsőségének a megjelenése megemésztő tűz legyen a bűnös ember számára. Ezért kegyelemből inkább elrejti magát előlünk. Nagyon sok igeverset lehet találni ennek az alátámasztására. Ézsaiás próféta azt mondja az 59. rész második versében, hogy a ti bűneitek választottak el benneteket Istentől, a ti vétkeitek fedezték el az ő orcáját előletek. Nagyon érdekes, hogy miközben a Biblia egyik oldalon arra szólít fel, hogy törekedjünk minél jobban megismerni az Istent, mert ez az örök életünk feltételét jelenti, addig a másik oldalon azt találjuk, hogy az Isten megismerése az tulajdonképpen egyet jelent az ő dicsőségének a megismerésével. Mózes például, amikor a Hóreben kérte az Istent, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet, amikor ez bekövetkezett, hogy az Úr dicsősége elvonult előtte, és megmutatta az Úr, akkor nem mást ismert meg, mint hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, vagyis az Isten személyét, az Isten jellemét ismerhette meg. Mindezeket summázva azt mondhatjuk, ennek a dicsőségnek a megismerése az örök életünknek a feltétele. Ebből adódóan az elveszített dicsőség visszaszerzése ugyanolyan fontos és jelentős dolog az életünkben. Az örök életünk függ attól, visszanyerjük-e, visszakapjuk-e a dicsőséget. Kezdetben az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embert Isten dicsősége vette körül az Édenben. De mivel a bűn miatt ezt a dicsőségét elveszítette, hiszen, ahogy az előbb is említettem, a kettő kizárja egymást, vagy a bűn, vagy a dicsőség. De mivel elveszítette az ember ezt a dicsőséget, ennek a következményeként a Biblia azt mondja, mezítelenné vált. Amit az ember azonnal szégyelt, ezért szerette volna elrejteni és eltakarni. Ez a mezítelenség azonban nem csak a test külső jelensége volt, hanem a lélek belső mezítelensége is. Ezért érezték azt, amikor az Isten megjelent hűvös alkonyatkor a kertben, hiába voltak a fügefa levél ruhába betakarva, hiába nem érezték egymás előtt a mezítelenségüket, de amikor az Isten megjelent, amikor az Isten szín elé kellett állni, akkor újra mezítelennek érezték magukat, de ez a mezítelenség már nem a külső mezítelenség volt, hanem a lélek meztelensége, a belső mezítelenség. Az emberi család Édentől fogva próbálja visszaszerezni azt, amit elveszített, hogy végre ellepleszhesse, eltakarhassa a lelke mezítelenségét. a mindennapi életben szinte művészi szinten tudjuk gyakorolni, hogy elleplezzük magunkat egymás elől, és eltakarjuk a lelkünk mezítelenségét. Nagyon ügyesen tudja az ember gyakorolni ezt. De amikor a mindenható Isten színe elé kell megállni, amikor ő előtte érezzük magunkat, akkor továbbra is érezzük, mert megszólal a lelkiismeretünk, feltámad a belső vád, és akkor már megint szégyeljük ezt a mezítelenséget, és megoldást keresünk rá. Mivel ez a dicsőség az Isten lényéből fakad, ezért csak a vele való közösség alapján nyerhetjük újra vissza azt. Isten dicsősége nélkül lenni egyet jelent azzal, hogy még mindig bűnben élünk és bűnben vagyunk. És a bűn zsoldja pedig a halál. Nem az a halál, amikor mi eltemetjük a meghalt embereket a sírba, a koporsóval, hiszen onnan az Úr újra előszólít, nem ez a bűn zsoldja, ez Ádám bűnének a következménye. A Biblia arról beszél bűn zsoldjaként, ami majd a végső ítéletkor fog bekövetkezni. A végső és teljes megsemmisülés. És ettől a predesztinált végzettől senki sem képes megmenekülni. Semmilyen emberi erőfeszítéssel nem lehet elkerülni. Egyedül csak az Istentől visszanyert dicsőség biztosíthatja a szabadulást és hozhat megoldást. A Biblia tanítása szerint Istennek ez a dicsősége a fénynek és a világosságnak a forrása is. Nagyon sokszor, amikor olvassuk az Isten körülvevő dicsőséget, akkor azonnal ott van mellette az is, hogy egy áthatolhatatlan világosság, egy fény az, ami körülveszi az Istent. Éppen ezért a dicsőség az egyúttal a világosság és a fény. Ez az Isten. Ennek az ellentéte pedig a bűn, amit a Biblia sötétségnek nevez. Jézus így fogalmaz, ez a külső sötétség. És ez azt jelenti, hogy a bűnben élő emberek az Isten dicsőségének a világosságán kívül élnek. A külső sötétségen, Istentől elszakadt állapotban, nem az ő dicsőségének a világosságában. Jézus szomorú tényként állapította meg, hogy az emberek inkább szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Amivel azt akarta kimondani, hogy jobban szeretik sajnos a bűnt, a bűnös életmódot, mint az Istent és a tiszta életet. Azért szeretik jobban ezt a jelképes sötétséget, mert úgy gondolják, hogy ebben az Istentől távol lévő sötétségben könnyebben elrejthetik a bűneiket. Az első emberpár is így gondolta Édenben, hogy el tudja takarni, el tudja rejteni a bűnét, és vele a mezítelenségét is. Egészen addig gondolta ezt így, amíg Isten meg nem jelent, és nem szólította őt. Pál apostol viszont kimondja a lényeget. A zsidókhoz írott levél 4. fejezet 13. versében fogalmazza meg az apostol ezt a gondolatot, amely így hangzik, nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak a szemei előtt, akiről mi beszélünk. Isten tekintete előtt tehát mindannyian leplezetlenek vagyunk, mezítelenek vagyunk. Nem tudjuk eltakarni a mi állapotunkat. A Jézussal közösségben élő ember viszont nem jár ebben a sötétségben. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem járhat sötétségben, hiszen övé lesz az életnek a világossága. És a világosság mindig erősebb, mint a sötétség. Ahová fényt viszünk, ott a sötétség eltűnik. Ezért, aki Jézussal jár, az a világosságban jár, és ott nem lehet sötétség. Amikor Jézus erről a gondolatról beszél, akkor még hozzáteszi, aki az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy azok a cselekedetek Isten szerint való cselekedetek. Amivel Jézus azt fogalmazza meg, hogy a vele járó ember az azért sem jár sötétségbe, mert nem akarja rejtegetni a cselekedetét. Mindezek után felvetődnek önkéntelenül bennünk egészen alapvető kérdések. Mire számíthatunk, ha továbbra is így maradunk Isten dicsősége nélkül? Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne maradjon így tovább, hanem változás következzen be? És mikor mondható el az, hogy már újra feltámadt rajtunk az Isten dicsősége? És vajon észreveszik ezt a változást, ha bekövetkezik rajtunk a környezetünkben élő emberek? Ezek a kérdések olyan kérdések, amivel szembesülnünk kell, amire választ kell keressünk elsősorban magunknak. A jövőnk lehetséges kilátásait maga Jézus vázolja fel előttünk az evangéliumban arra a kérdésre válaszolva, hogy mire számíthatunk, ha továbbra is így maradunk Isten dicsősége nélkül. Máté evangélium a 25. fejezetének 31 és 32. verseiben mondja Jézus a következőket: mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ez a szétválasztás, amiről Jézus beszél, azért történik, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Az egyik oldalra állítottak a jó cselekedeteik alapján a jutalmat kapják, a másik oldalra állítottak a rossz cselekedeteik alapján a büntetést kapják. És ha erre figyelünk, akkor ki kell mondanunk, a megoldás kulcsa tulajdonképpen bizonyos vonatkozásban a mi kezünkben van. Választanunk és döntenünk kell. Eldönthetjük, hogy melyik oldalon állunk. De el kell dönteni. És ezt addig kell megtennünk, amíg tehetjük. Amíg a kegyelem ajtaja nyitva áll előttünk. Isten szeretne a segítségünkre lenni, ezért az ő dicsőségének a világosságát minden embernek visszaadja életének egy bizonyos pillanatában. Szeretném megemlíteni, hogy először nem a dicsőséget adja vissza, hanem a dicsőségből csak a világosságot, a fényt. Pál apostol így fogalmazza meg ezt a isteni gondolatot: Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon elő, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is, hogy Krisztus arcán felragyogjon előttünk az Isten dicsőségének ismerete. Ő gyújtott tehát világosságot. Először csak világosságot gyújt. Ennek az isteni kezdeményezésnek az eredményeként minden ember életében bekövetkezik egyszer az a pillanat, amikor új fényben, új megvilágításban látja azokat az értékeket, amiket az Isten ajánl, és ugyanakkor a saját életét is új megvilágításban látja. Az a kérdés, hogy ekkor hogyan dönt, és mit választ. És ahogy az előbb Jézus példájából láttuk, egyszer kétfelé lesz választva az emberiség tábora. És az én döntésemen múlik, hogy melyik oldalon fogok állni. Szeretném azt is megemlíteni, hogy ezt a világossággyújtást a Jóisten a hívő emberek életében is elvégzi újra és újra. Mert így vezet magához mind közelebb és közelebb lépésről lépésre. Ugyanis a bűn által nekünk a tiszta látásunk elgyengült. Sokan vannak talán itt közöttünk, akik tapasztalatból ismerik azt, hogy amikor az embernek a látása kezd gyengülni, akkor először azt érzékeli, hogy gyenge a fény az olvasáshoz. miközben nem a fény gyenge, hanem a látás gyengült. De így érzékeljük. Éppen ezért, ahhoz, hogy tisztán lássunk, Istentől jövő világosságra van szükségünk. Nagyobb világosságra. Azért, hogy lássunk. De amikor az ember a sötétségből indul el, és megy a fényhez, akkor nem tud azonnal belelépni a ragyogó világosságba és fényességbe. Szükség van egy átmenetre, egy fokozatra. Ezt úgy lehet a legjobban érzékelni, hogy éjjel, amikor felébredünk, akkor kapcsoljuk föl a nagy villanyt. És azonnal azt tapasztaljuk, hogy nem bírjuk kinyitni a szemünket. Egy darabig hunyorgunk és pislogunk, mire hozzá bírjuk nagy nehezen szoktatni a szemünket, hogy egy picit már kinyitjuk, hogy lássunk valamit a résen. És a Jóisten ehhez az emberi gyengeséghez alkalmazkodva, mert a lelki szemünk is ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, ezért ő lépésről lépésre fokozatosan vezet el bennünket az ő világosságába. Nagyon érdekes, ahogy példabeszédek könyvében a 4 rész 18. versében olvashatjuk, hogy éppen ezért az igazak ösvénye az olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Mint a hajnal világossága kezdődik. Csak dereng, aztán mindig erősebb lesz a fény, mindig erősebb, és a déli fénynél tetőzik. Így vezeti Isten az ő gyermekeit az ő világosságában, a dicsőségéhez, amely a bűnös ember számára elbírhatatlan, de fokozatosan vezet bele bennünket, hogy mindig többet bírjunk elviselni belőle. És amikor elviseltük és már bírjuk azt, akkor általa pedig lássunk. Pál apostol azt is elmondja, hogy mit kezdjünk azzal, amikor felfedezzük, hogy az Isten világosságot gyújtott a szívünkben, és már más összefüggésekben látjuk a dolgokat. Tulajdonképpen ebben a pillanatban az a legfontosabb, hogy a Krisztus arcán lássuk meg az Isten dicsőségét. Ahogy olvastuk az előbb Pál szavaiban, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Krisztus arcán felragyogjon előttünk az Isten dicsőségének az ismerete. János apostol is boldogan kiáltja szét az evangéliumi feljegyzéseiben, hogy amikor az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, mi láttuk az ő dicsőségét. Szinte kitör belőle ez a felkiáltás. Láttuk, szemléltük. Pál apostol éppen ezért hozzáteszi a korintusiakhoz írott levelében, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen orcával szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Az ige szavaiból megérthető, hogy Isten mi mindent megtesz az áltváltozásunknak az érdekében. Nem nekünk kell keresnünk és megtalálnunk az Úr dicsőségét, hogy végre láthassuk azt, hanem Isten hozza elénk, akkor, amikor ő jónak látja, akkor, amikor úgy gondolja, hogy most szóba tudok állni, most megállok előtte és szemlélni fogom. Miként egykor Mózes előtt is elvonultatta az ő dicsőségét. Úgy vezeti el előttünk is Isten az ő dicsőségét, és láttatja meg velünk. És még a tisztán látáshoz szükséges külső és belső körülményeket is ő biztosítja és teremti meg. Egy dolgot azonban nem tesz meg az Isten. Ezt az egyet nem teheti meg helyettünk. Nekünk kell fedetlen arccal szemlélnünk ezt a dicsőséget, ahogy Pál fogalmaz. A szemlélés az nem csak egy futó pillantást jelent, hanem azt, hogy megállunk előtte nyugodtan, megnézzük a legapróbb részletet is, ezt jelenti az, hogy szemléljük. Futó odapillantásokkal nem lehet megfigyelni a részleteket. pedig éppen ezeknek a részleteknek a felfedezése és a megismerése teszi igazán értékessé és igazán széppé a látottakat. Sajnos az emberek mai rohanó életformája egyre nehezebbé teszi ezt az elengedhetetlenül fontos, elcsendesedett szemlélődést. Az Úr dicsőségének a szemlélése az nem más, mint hogy új fényben meglátott Krisztusra irányítjuk a figyelmünket az ige tanulmányozás közben. Amikor Isten új megvilágításba láttatja meg velem Jézust, amikor valami újat fedezek fel Jézussal kapcsolatban, akkor álljak meg előtte, csendesedjek el, és gyönyörködjek benne. Ezt jelenti az, amit Pál mond. Szemléljem. Tulajdonképpen ezt az elmélyedt szemlélődést próbálja segíteni ez a tanulmány sorozat is. Mi is most majd szombatról szombatra egy-egy részletet fogunk Jézus dicsőségéből tanulmányozni, elcsendesedni előtte, és engedni, hogy az Isten megvilágítsa. Az ilyen elmélyedt szemlélés átalakító erővel hat vissza a szemlélőre. Mindenki olyanná válik ugyanis, amivel nagyon sokat foglalkozik. A szemlélt dolgoknak olyan befolyásoló ereje van, amely kihat a gondolkodásunkra, az értékrendünkre, a szokásainkra, és szinte mondhatnánk, hogy az egész életünkre. Hogy szemléltessem ezt a gondolatomat, hadd vessem föl, hogy lássátok a televíziótól, a videóktól befolyásolt fiataloknak az életét, akik amivel foglalkoznak állandóan, bizonyos vonatkozásba olyanná válnak. De az a jó, hogy ugyanez a folyamat fordított változatban is él és működik. Ha mi Jézus Krisztussal foglalkozunk, és Jézus Krisztus dicsőségét szemléljük, akkor biztosan mi is átformálódunk az ő dicsőségére. Természetesen nem csupán a Biblia tanulmányozása formál át, hanem az elmélkedésünknek a tárgya. Azaz a Jézus Krisztus lesz ránk hatással. Ő, akit az igéből szemlélünk, ő, akivel az igén keresztül kapcsolatba kerülünk, ő fog formálni és átalakítani bennünket. Pál apostol szerint ez a formálás, ez az átalakítás, ez dicsőségről dicsőségre történik. Amivel azt akarja mondani, hogy lépésről lépésre. Nem egyszerre hirtelen fog ez megtörténni, hanem egyik lépést a másik lépés után tesszük. És ha készek vagyunk Jézus dicsőségét, azaz jellemének a szépségét szemlélni, akkor a Szentlélek azonnal a segítségünkre siet. Hiszen az igében azt olvashatjuk, hogy átváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. A Szentlélek segít ebben. A Szentlélek nyitja meg előttünk az ige ajtaját. A Szentlélek kalauzol bennünket az ige tanulmányozásban, hogy értsük is azt, amit olvasunk. Hányszor problémát jelent az embereknek az, hogy olvasnák a Bibliát, de nem értik. Aztán vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy értik, de mégse értik, mert az Isten lelke nélkül teszik ezt. Ezért, amikor ilyen jellegű kérdésről van szó, akkor mindig meg szoktuk említeni, a Bibliát soha nem szabad az Isten segítségét kérő imádság nélkül tanulmányozni. Mert egyedül a Szentlélek tud bennünket elkalauzolni a Biblia rejtelmeiben. A Szentlélek tudja megnyitni előttünk úgy az igét, hogy tisztán és tökéletesen értsük azt, amit az Isten nekünk mondani akar. Pál apostol arra is figyelmeztet, hogy Krisztus jellemének a szemlélését fedetlen arccal tegyük. Ezzel a szimbolikus képpel két dolgot szeretne hangsúlyossá tenni az apostol. Egyrészt arra utal vele, hogy tegyünk félre mindent, ami a tisztán látásunkban zavaró körülmény lenne. Hiszen ha le van fedve az arcunk egy kendővel, akkor nem tudunk tisztán átlátni rajta. Lehet, hogy bizonyos homályos pontokat látunk, de nem látunk tisztán. Ezért azt mondja az apost, fedetlen arccal szemléljük. Minden takaró nélkül tegyünk félre mindent, ami a tisztánlátásunkat akadályozná. És ez a takaró, ez a tisztánlátás elfedő dolog nagyon sok minden lehet. Lehet a bűnöm, amihez ragaszkodok, amit meg akarok magyarázni, hogy miért csinálom. Lehet egy előítélet a Biblia kinyilatkoztatásaival szemben, és még nagyon-nagyon sok dolgot lehetne felsorolni. Tegyük félre, fedetlen arccal, tisztán nézzünk az igére. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy Krisztus előtt állva ne próbáljuk elborítani lepellel a mi arcunkat és tekintetünket. Ne gondoljuk azt, hogy a lepel mögött biztonságban elrejthetjük az igazi arcunkat. Az emberek szeretnek mást mutatni, mint amik a valóságban. Mosolyogni tudnak akkor, amikor belül a szívükbe egészen mást éreznek. És az Istennel szemben is gyakorolják ezt. De a Biblia azt mondja, mi ne fedezzük így el magunkat az Isten elől. Ne akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy nem vagyok mezítelen. Ne akarjuk Isten előtt azt a látszatot kelteni, hogy büntelen vagyok. Menjek Isten elé úgy, ahogy vagyok. Ne próbáljam eltakarni a mezítelenségemet. Hiszen ő nem megvet ezért, hanem ebből akar kiszabadulni. Ő a segítő jobbját nyújtja nekünk, és fel akar emelni innen bennünket. Isten igéje azt is feltárja előttünk, hogy mikor mondhatjuk el, rajtunk már feltámadt az Isten dicsősége. Amit az ige erről mond, az önmagunk megvizsgálása érdekében teszi, és közli velünk. Isten azt szeretné, hogy ennek a fényébe nézzünk magunkba, és vizsgáljuk meg, hogy vajon miért nem történt még ez meg. Két igeversre szeretném irányítani a figyelmet. Máté evangéliuma 5 rész 16. versében Jézus hegyi beszédében hangzik el a következő gondolat. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A másik igevers, amire szeretnék hivatkozni, Ézsaiás könyve 60. fejezetének az első 3 verse, ahol azt mondja a Biblia, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert sötétség borítja ugyan a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámadt az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek a világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Ezek az igeversek azt mondják el, hogy amikor rajtunk feltámad az Isten dicsősége, akkor azt a környezetünkben élő emberek azonnal észre fogják venni. És olyan hatással lesz az emberekre, hogy hozzánk hasonlóan ők is dicsőíteni akarják a mi mennyei atyánkat. Sőt, amikor meglátják ezt, akkor megkeresnek bennünket, és megkérdeznek bennünket, és hozzánk jönnek. Egy bibliai példával hadd szemléltessem, amikor a gadarénusok földjén Jézus meggyógyított egy beteget, egy ördöngöst, és utána hazaküldte, és azt mondta nekik, hogy mondjátok el, hogy mit cselekedett veletek az Isten, és miként könyörült rajtatok. És akkor Jézust arról a vidékről elűzték az emberek, hogy ott ne tanítson, és ne gyógyítson, és ne tegyen semmit. De amikor ez a két ördöngős elment a családhoz, és elmondták, hogy mit tett velük az Isten, miként könyörült rajtuk, látták a megváltozott életüket, akkor ez olyan hatással volt ezekre az emberekre, hogy ők is akarnak találkozni azzal, aki őket így meg tudta gyógyítani, és meg tudta szabadítani. Ők is át akarják élni azt a szabadítást, és azt a gyógyítást. És nem sokkal később amikor Jézus újra visszatér, akkor egy hatalmas tömeg megy elé, de már nem azzal a felkiáltással, hogy hagyd el a mi vidékünket, és itt ne tanítsál, hanem azzal a belső vágyakozással, hogy nála gyógyulást és szabadulást találjanak. Amikor tehát rajtunk feltámad az Úr dicsősége, akkor azt a környezet fogja jelezni legelőször. Nem nekünk kell ezt megállapítani, hanem mások veszik észre a megváltozott életünket, azt, hogy belőlünk a krisztusi szeretet sugároz. És amikor ezt megérzik, akkor vonzódnak hozzánk. És azt mondják, én is így szeretném dicsőíteni az Istent. Éppen ezért, testvérem, kérdezzük meg magunktól, milyen hatással van az életünk a környezetünkben élő embertársainkra. Fel tudjuk-e támasztani az emberekbe azt a vágyat, hogy ők is hozzánk hasonló módon éljenek és dicsőítsék az Istent? A Jelenések könyvének prófétai üzenete felvillantja előttünk a jövő eseményeit, és ebből a felvillantásból tudhatjuk, hogy egyszer be fog következni ez a várva várt esemény. A Jelenések könyve arról számol be, hogy amikor ez bekövetkezik és megvalósul, akkor az egész föld fénylik attól a dicsőségtől, amely Isten gyermekeinek az életéből sugároz szét. Az egész föld fénylik ettől a dicsőségtől. És a Biblia azt mondja, hogy amikor ez megtörténik, amikor Isten gyermekeinek az életében vissza tudja állítani a dicsőség fényét, a Krisztushoz hasonló jellem szépségét, a krisztusi képmást, akkor végre Jézus egybegyűjti az övéit. Ahogy Jézus egy példázatában elmondja, akkor mindenfelé hangzik majd az ő szava, mert sajnos most még különféle pártállások vannak, most még különböző aklokban vannak az övéi, de Jézus arról beszél, hogy egyszer be fog következni az, hogy kihívja az övéit a más aklokból, hogy az ő gyermekei, az ő bárányai végre egy nyáj legyen az egy pásztor vezetése alatt, azaz Jézus vezetése alatt. Isten egy hármas célt szeretne megvalósítani azáltal, hogy népe életében újra feltámasztja és láthatóvá teszi a jellembeli szépség és szentség dicsőségét. Egyrészt így szeretné Isten helyreállítani az emberi lélekben az Isten képmását, azt a képmást, amit a bűn 6000 éves történelme eltorzított. Másrészt viszont ezáltal tudja az egész emberi családot Isten választás és döntés elé állítani. Mert amikor Isten visszaállítja a szentség és a dicsőség szépségét az ő gyermekeinek az életében, akkor olyan kiélezetté válik a jó és a rossz közötti különbség, hogy mindenki tisztán látja, és mindenki dönthet, és Isten döntésre is készteti ekkor az embereket. Végül pedig azért is munkálkodik az Isten, és azt a célt is szeretné megvalósítani, hogy az övéi azok így váljanak alkalmassá az el nem bukott szent lényekkel való közösségre. Hogy amikor Isten a megváltottakat visszavezeti az el nem bukott lények társaságába, akkor ők is rendelkezzenek a dicsőség szentségével. Ezért munkálkodik az Isten. A bűn tehát megrontotta azt, amit az Isten kezdetben adott az embernek. Ezért, ahogy Pál fogalmaz a tanulmányunk címe alapján is, mivel mindannyian vétkeztünk, ezért mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. De az Úr szeretné visszaadni nekünk. Szeretne mindent megtenni azért, hogy újra bírjuk ezt a dicsőséget. És ezt a dicsőséget mi Jézus Krisztus életében szemlélhetjük, és érthetjük meg. És ezért tanácsolja Pál, hogy álljunk meg, csendesedjünk el, és mélyedjünk bele Jézus jellemének, Jézus dicsőségének a szemlélésébe. Hogy szemlélés közben magunk is átalakuljunk, dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke, a Szentlélek segítségével. Az imám az, hogy a Jóisten segítsen, hogy ez mindannyiunk életében bekövetkezhessen. Mindannyian ott lehessünk azok között, akiket Isten végül megdicsőít. Segítsen erre az Úr bennünket. Amen.